Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten szentigéjét, amint szól hozzánk ezen az ünnepi Isten tiszteleten, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből, a 8. fejezet 1-17 verséből. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint, a lélek dolgaival. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, minthogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is, a bennetek lakó lelke által. Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek, és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Isten tegye áldottá az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Gyertek, ezért imádkozzunk. Felséges Isten, te kölcsönzöd fényét a napnak, erejét a szélnek. Te adsz enyhet és nyugalmat az éjszakában, a színek szeretetedről beszélnek. Köszönjük, Urunk, éltető erődet, az új napot és az ünnepet. Köszönjük, Urunk, hogy lelked örömével állhatunk meg előtted. Amikor megállunk előtted, bocsánatodért is pohászkodunk. Bocsáss meg, Urunk, hogyha nem becsültük meg igazán az ajándékaidat, a hitünket, a tisztaságunkat, a te bűnbocsánatodat. Bocsáss meg, ha nem tartottuk elég nagy becsben azokat az ajándékaidat, amit baráti kapcsolataink, családi vérségi kötelékeink jelentenek. Bocsáss meg, ha nem lelked erejével és lelked vezetésével forgulódtunk családunk körében, barátaink körében, munkahelyen, bárhol, ahol jártunk. Teremtő Szentlélek, jöjj el, kérünk, teremts bennünk tiszta szívet, újítsd meg és tisztítsd meg lelkiismeretünket, elménket, szívünket, hogy szavadat felfoghassuk, egészen szívünkbe zárhassuk, és legyen erőnk megcselekedni akaratodat. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért és áldozatáért kérünk, hallgass meg bennünket, mennyei atyánk. Ámen. Kedves testvérek, az a szent ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségét kérve az ő ünnepi örömhírét kívánom hirdetni közöttetek, írva található a már felolvasott ige szakaszban, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 8. fejezet 14. és 15. versében. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Eddig a felolvasott ige. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Nem borja, nem nyalja, mondja a népi mondás gúnyorosan, azokra a mostoha szülőkre, akik valóban mostohán bánnak fogadott gyermekeikkel. Pál apostol korában az első századi római birodalomban is voltak mostoha gyermekek. A birodalomnak megvoltak a maga mostoha gyermekei. Együtt kellett velük élnie, akár szerette őket, akár nem. Sőt, az igazat megvalva, Róma egészen rá volt szorulva azokra a tömegekre, akik kiszolgáltatottak voltak, jogfosztottak, ugyanakkor szorgosak és hasznosak. Ők voltak a szolgák, a rabszolgák. A birodalom édes gyermekeit szolgálták ők ki, a polgárokat. Ők voltak az örökösök, a fia. A felolvasott igénk üzenete erre az ellentétre épül, amely a Bibliában máshol is számtalan helyen előjön. A szolga és a fiú, a szolgaság és a fiúság ellentétére. Az akkori társadalom alapvetően erre a két csoportra oszlott. Voltak szolgák és szabadok. Nem voltak elkülönítve. Sokszor egy helyen dolgoztak. Hétköznap talán még a ruhájuk alapján sem lehetett őket megkülönböztetni. De mégis volt közöttük egy döntő különbség. A szolga csak szolga volt. A fiú viszont szabad ember. A szolga alá volt vetve a gazdájának. Nem dönthetett szabadon semmiben. Nem örökölhetett. És nem volt kilátása arra, hogy társadalmi státuszán változtasson. Igaz, hogy a fiú is engedelmességgel tartozott az édesapjának, de hát mégiscsak a vér szerinti gyermeke volt. Ha bármilyen problémája adódott, akkor nyugodtan fordulhatott az apjához. Segítséget kérhetett tőle, sőt, ajándékokat, és abban bízhatott, hogy valóban meg is kapja, amit kér. Isten népe, Izrael nagyon korán megtanulta, hogy mi a különbsége két állapot között. A szolgaság és szabadság között. Amikor az egyiptomi fogságban voltak, lényegében mindjárt szolgák voltak. Az egyiptomiak nyomorgatták, kihasználták, kényszermunkára kényszerítették őket, és esélyük sem volt, kilátásuk sem volt arra, hogy legalább változtassanak a helyzetükön, ha fel nem is szabadulhatnak. De aztán az Úr rájuk tekintett. Elküldte Mózest, hogy kihozza őket Egyiptom földjéről. És akkor észrevették, hogy ők is fontosak valakinek. Amikor csodálatos módon átkeltek a Vöröstengeren, akkor közösségként megélték, mit jelent az, hogy Isten atyai szeretetében élnek. Milyen ebben a szabadságban, a szabadság ölelésében élni. Ezt az örömet így fejezi ki Mózes hálaadó éneke. Énekelek az Úrnak, mert igen felséges, lovasával a tengerbe vetett. Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. A szabadságnak azonban ára volt. Minden család levágott egy bárányt, amelynek a vérével megjelölték az ajtófélfát, hogy a tizedik csapástól megmentsék a család elsőszülött gyermekét, elsőszülött fiát, és békében indulhassanak a szabadság útjára. Ezt a momentumot később a bűnökért bemutatott engesztelő áldozat őrizte meg. Ez mindig azt az örömet adta az embereknek, hogy végre most már szabad vagyok a bűnterhétől. Nem kell attól tartanom, hogy a vétkem megpecsételi a sorsomat. Ha valaki valamilyen vétket követett el, akkor bemutatta az áldozatot, és azzal a bizonysággal, azzal a bizonyossággal mehetett tovább, hogy Isten megbocsátott neki. Ugyanakkor mindenki tudta, hogy ez az öröm véges. Addig tart csak, amíg újra nem vétkezik. Jézus Krisztus azonban azért jött el, hogy Isten népének egyszer és mindenkor a szabadságot, megváltást hozzon, hogy kiváltsa a bűnös embervirágot a ráváró végső csapásból. Most nem olyan szolgaságból kellett őket kiszabadítani, mint egykor Egyiptomban, hanem a bűn szolgaságából. Pál apostol így szól erről. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak, mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged a Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Akik Isten gyermekei, azok szabadok. Ezek lehetünk. Ezek vagyunk mi, hogyha tudunk élni a szabadságunkkal. És Jézus Krisztus, amikor földi élete végén búcsúzott a tanítványaitól, ígéretet tett. Azt, hogy nem hagyja őket egyedül, hanem másik pártfogót küld nekik, a Szent Lelket. És ez az az ígéret, amely beteljesedett az első pünköstkor. A Szentlélek által vagyunk Isten gyermekei. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Így olvastuk a felolvasott igében. Az, hogy fiak vagyunk, először is azt jelenti, hogy nem vagyunk árvák. Jézus ígérete szólt a tanítványokhoz így, nem hagylak titeket árván. Az árva nem tudja, hogy kik a szülei, vagy hogy egyáltalán élnek-e még. Ha nem ismeri a szüleit, akkor azt sem tudja, hogy milyen örökséget hordoz magában. De talán még furcsább annak az árvának a helyzete, aki jól tudja, hogy élnek még a szülei, de nem törődtek vele. Talán nem is akarták, hogy megszülethessen. Biztosan hallottunk már ilyen történetet, vagy ismerünk ilyen esetet, amikor valaki nagyobb gyermekkorában, vagy esetleg felnőttként tudja meg, ki tudja kitől, hogy őt annak idején nem akarták. Nem várt terhességből született. Talán az édesanyja már azon is gondolkodott, hogy megszakítatja a terhességét. Elképzelhetjük, hogy milyen nehéz ezzel a tudattal tovább élni. Engem igazából nem is akartak. Engem nem szerettek. Az, hogy Isten gyermekei vagyunk, először is azt jelenti, hogy nem vagyunk árvák. Tudjuk, hogy van mennyei atyánk. A tudósok mai napig sokat vitáznak azon, hogy hogyan jött létre az élet a Földön. Azon is vitáznak, hogy az emberiség vajon hosszas fejlődés eredményeképpen jelente meg, vagy pedig a teremtés csodájaként. Az, hogy Isten gyermekei vagyunk, számunkra azt jelenti, hogy az első ember nem valami szerencsés véletlenek sorozataképpen jelent meg, hanem Isten akaratából. Ő akarta, hogy legyen ember. És erre rácsodálkozhatunk. A Zsoltár íróval együtt mi magunk is elmondhatjuk. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Az egész világ belefér az atya szeretetébe. Nem kell azon gondolkoznunk, hogy mennyei atyánk vajon akarta-e, hogy világra jöjjünk. Ha ő az atyánk, bármilyen körülmények között is legyünk, igenis akarta. Sőt, azt is akarta, hogy újjászülessünk, a bűntől szabadon, egy új életre, már ebben a földi világban. De hát hogyan lehetek én ebben biztos? Honnan tudhatom, hogy ez tényleg így van? Az igényben azt olvastuk, hogy Isten szent lelket tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy az ő gyermekei vagyunk. Ha engedjük, hogy ő vezéreljen bennünket, akkor nekünk is szól az ígéret. Abbá, atya, Isten fiai vagyunk. Másodszorban, ha Isten gyermekei vagyunk, akkor nem kell félnünk, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hangzott az ige. Minden szolga állandó szorongásban élt annak idején. Vajon mindent jól csinálok? Megfelelek a gazdámnak? Nem büntet meg? Vagy esetleg ha valamit elrontok, majd elad valaki másnak, ahol még rosszabb lesz a sorom? Ehhez hasonló kérdések gyötörték őket. És tudván tudták, hogy ha megfeszülnek, sem tudnak egészen megfelelni a gazdájuk elvárásának. Pál apostol arról beszél, hogy a régi ember a bűnnek ilyen szolgálja. Még akkor sem tudna Istennek tetsző életet élni, hogyha nagyon akarna. Sőt, valljuk meg őszintén, még a Jézust követő ember is érzi ezt a kettősséget. Benne van a jó akarat, de valamiképpen az emberi volta mégiscsak gyenge ahhoz, hogy megcselekedje. És Jézus Krisztus éppen annak a lehetőségét hozta el, hogy újat kezdhessünk, hogy visszatérhessünk az atyai házba. Bizonyára jól ismerjük a tékozló fiú példázatát. A fiú elment, azt hitte, hogy akkor lesz igazán szabad, hogyha elszakad az atyai háztól. De nem tudott jól élni ezzel a szabadsággal, ezért egyre mélyebbre süllyedt. Elvesztegette minden pénzét, vagyonát, lelkileg kiégett. El kellett jutnia oda, hogy azt mondja az édesapjának, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Amikor tehát megbánta, amikor visszatért, az édesapja visszafogadta őt, nem mint szolgát, hanem mint gyermekét. Hogyan térhetünk vissza a mennyei atyához? a Szentlélek vezetésével. Ő viszel minket az igaz bűnbánat útján, az őszinte bűnbánat útján a szabadulás öröméhez. Ő adja a szánkba az imádságot. Ő az, aki közben jár értünk az Atyaisten színe előtt. A lélek által lehet legyőzni a test erőtlenségét, kiszabadulni a szolgaságból, és félelem nélkül élni. Ha Isten fiai vagyunk, harmadrészt azt jelenti, hogy őt atyánknak szólíthatjuk. A fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atya. Jézus arra tanította a tanítványait, hogy ilyen közvetlenséggel szólítsák meg a mennyei atyát. Az Abbá szó az akkori köznyelvben az édesapák bizalmas megszólítása volt, amit csak családon belül használtak. Mintha ma azt mondanánk, hogy apa vagy apu. Ez tükröződik az Úrtól tanult imádságunk elején is, hiszen ezt így kezdjük, mi atyánk. És Pál is ezt hangsúlyozza a rómaiakhoz írt levelében. Az Istenhez fűződő viszonyunk tehát elsősorban nem úr és szolga viszony, hanem szülő és gyermek viszonya. Magyar nyelven az imádságainkban megőriztük a régies atya kifejezést, és hát meglehetősen furcsa lenne, ha próbálnánk változtatni ezen. De jó, ha tudjuk, hogy mennyei atyánkhoz mindig ezzel a gyermeki bizalommal mehetünk. Fiúi bizodalomban, ahogyan az egyik énekünk írja. Ahogyan a gyermek oda mehet a szüleihez. Elmondhatja neki minden gondját és baját, minden titkát. Vigasztalást remélhet, ajándékot kérhet. Tudja, hogy megkap tőlük mindent, amire szüksége van. Ugyanígy mehetünk mi is a mennyei atyánkhoz. Igaz, nem látjuk őt. Még sincs tőlünk messze. Lelke által ott van a belső szobánkban, ahol imádkozunk. Nem kell más tennünk, mint elcsendesednünk, összekulcsolnunk a kezünket és megszólítanunk őt. Abbá, Atya! Ez a pünkösd igazi nagy üzenete. A Szentlélek által nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk a bűnszolgái, hanem fiak vagyunk, gyermekek, a mennyei Atya gyermekei. Éljünk hát úgy. Járjunk hát ezzel a méltósággal és bizadalommal életünk minden napján. Ámen. Abbá, mennyei édesatyánk! Köszönjük, hogy bár végtelen távolság választott el tőled minket, mégis fiadban és szent lelked által közel jöttél hozzánk. Köszönjük, hogy bár születésünktől fogva ellenségeid voltunk, fiadban békét kötöttél velünk. Lelkeddel pedig fiaiddá fogadtál bennünket. Köszönjük, hogy bár még karöltve is egyedül lennénk ebben a világban, szent lelked által velünk vagy, elkísérsz bennünket, és már nem vagyunk árvák, nem vagyunk egyedül. Bocsáss meg, Urunk, hogyha ebből a kötelékből, ebből a szeretetből bármilyen módon kiutat keresünk. Bocsáss meg, ha nem tudjuk megbecsülni a tőled kapott szabadságot, ha ahelyett, hogy élnénk vele, visszaélünk számtalan módon. Bocsáss meg azokat a szavainkat, tetteinket és gondolatainkat, amelyek nem illenek a te szentségedhez, tisztaságodhoz és szeretetedhez. Mégis, Urunk, kegyelmedből gyermekeiddél fogadtál bennünket. Ezzel a gyermeki bizodalommal kérünk, szentelj és tisztíts meg bennünket. Engedd, Urunk, hogy megérezzük közelségedet, erőt meríthessünk jelenlétedből, és így harcolhassuk meg a mindennapok küzdelmeit. Áldást kérünk, Urunk, a családunkra, a gyermekeinkre, unokáinkra. Áldásot kérjük az ünnep hátralévő óráira, az együtt töltött percekre, a közös ebédre, az örömre. Hadd legyen az tiszta és ragyogó, úgy, ahogyan kedves te előtted. Kérünk a gyülekezetünk egész közösségéhez. Te az egység lelke vagy, formálj bennünket egy testé, kapcsolj Jézus Krisztus Urunkhoz. Kérünk ezért a városért és népünkért. Te légy az, aki szeretetet, egységet, összetartást munkálsz közöttünk, és jóra vezetsz, míg a vakvezetőket is jó irányba tereled. Köszönjük, Urunk, hogy gyermeki bizadalommal fordulhatunk hozzád, és kéréseinket bizton meghallgatod, szent fiad érdeméért, Jézus Krisztus áldozatáért. Amen. Imádkozzunk együtt az Úr Jézus Krisztustól tanult szavakkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.